Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc, ezúttal is a reggeli műsor legjobb beszélgetéseiből válogattunk. Az elmúlt napokban, ezen a héten két új magyar származású Nobel-díjas is felkerült a Svéd Királyi Akadémia listájára, ugyanis először Karikó Katalin, majd Krausz Ferenc kap Nobel-díjat, ezt jelentette be a testület. Karikó Katalin az orvosi élettudományi Nobel-díjat, míg Krausz Ferenc a fizikai Nobel-díjat kaphatja meg, és az emellé járó pénzjutalmat. Egyébként Krausz Ferenc bejelentette, hogy a pénzjutalmat, amely átszámítva 368 millió forintot tesz ki, teljes egészében az ukrán háború kárvallottjainak a megsegítésére költi majd, tehát humanitárius jótékonysági célokra fogja felajánlani majd ezt az összeget. A most következő interjúban viszont Karikó Katalinnal foglalkozunk, és leginkább azzal a technológiával, az mRNA-s alapú vakcina technológiával, ami az ő nevéhez fűződik, és ami miatt végül megkapta ezt a díjat, megosztva Drew Weissmannnal. Forradalmasíthatja a humán gyógyászatot az mRNA-s alapú technológia megszelidítése, ezt mondta a rádiónak nyilatkozó virológus. Karikó Katalin és Drew Weissmann orvosi élettani Nobel-díjat érő tudományos vívmánya nem csak a koronavírusok ellen, hanem a rák kutatásban és a jövő más vírusaival szemben is új kapukat nyithat meg. Kemenesi Gábor szerint ugyanakkor nem csupán a kutatásban, de a tudomány kommunikációjában is áttörésre van szükség a koronavírus világjárványhoz hasonló helyzetek megfelelő kezeléséhez. A riporter Molnár Gábor.
Mekkora szenzáció az mRNA-s alapú vakcina? Nyilván erről már van egyfajta benyomásunk a COVID óta, de a jövőben ezt a típusú vakcinát hogyan lehet majd használni?
Maga a technológia az nem áll meg a vakcináknál, és ez adja egyébként az értékét ennek a technológiának. Itt nem csak arról beszélünk, hogy most már a vakcina gyártásnál, fejlesztésnél, bevethetőségnél is van egy kiválóan működő új platformunk, hanem arról, hogy maga az mRNA-s technológia a humán gyógyászatban milyen széles spektrumon nyitott új lehetőségeket. Mondok még valamit, a rákgyógyászat. Iszonyatos áttörés jelent. Tehát a mostani Nobel-díj, bár mindenki arról beszél, hogy a COVID és a COVID vakcinák, hiszen ez a hétköznapi ember számára is kézzel fogható, hiszen meghatározta az életünket. Mégis maga a technológia azért a közeljövőben a humán gyógyászatot forradalmasítja, és azért azt el kell mondani, hogy több száz kutatónak sok-sok évtizednyi munkája van benne, de mégis Karikó és Drew Weissmann nevéhez köthető ugye az áttörést jelentő cikk, és magának a molekulának a, úgy fogalmaztam a minap, hogy megszelidítése és bevethetősége, de azért jóval túlmutat a vakcinákon, ahogy mondtam.
A rákgyógyászat kapcsán mit kell értenünk, hogyan kell ezt elképzelnünk?
Maga az mRNA-s technológia az, hogy egy mRNA-st olyan módosításokkal, és egyébként ezért járt a Nobel-díj, hogy az szelíden jól viselkedjen a szervezetünk, és megcsinálja, amit kérünk, bejuttathatunk a szervezetbe információkat. Ha nagyon-nagyon egyszerűen és puritánul fogalmazok, azt mondanám, hogy a rákgyógyászatban úgy nyit ez kaput, hogy bejuttathatunk olyan információt, ami segít az egyénnek legyőzni a saját daganatos sejtjeit. És az mRNA-s technológia ehhez megnyitotta az utat, és egyébként kiváló, ugyan nem rákkutató vagyok, tehát ezt már én is csak úgy érdeklődésből olvasom, de kiváló kísérletek és kiváló próbálkozások vannak már erre irányultan is, úgyhogy nem hiába mondtam, hogy a közeljövőnkben ez már meghatározhatja az életünket.
Hogyha még egy kicsit visszatérünk a különböző vírusokra, ez az mRNA-s alapú technológia, ez azt is jelenti, hogyha mostantól bármilyen fajta vírus felüti a fejét, akkor ezt ledobhatjuk rá tulajdonképpen?
Ledobhatjuk, azért vírusfüggő is, és technológiai fejlettség függő, nem is technológia, inkább úgy mondom megismerés függőség. Ugye a mRNA-s vakcinánál is elmondtam a járvány alatt többször, hogy ugyan az átlagember számára gyorsnak tűnt, de 2003 óta történik a koronavírusok elleni vakcina fejlesztés. Az mRNA-s pedig a technológiát adta hozzá, hogy pusztán a genetikai kódból is el lehet már indulni, de azért az, hogy koronavírusok ellen tudjunk vakcinát, pontosan hogyan kell, pontosan a vírusnak melyik része az, ami az immunitást adja, ez már egy jó 20 éves kutatás volt, de kétségtelen, hogy az mRNA-s technológia a jövő vírusaival szemben is teljesen új spektrumokat, új távlatokat nyit, hiszen nincs már szükség a vírusoknak a nagy üzemi előállítás előállítására, vagy a vírus egy-egy részének nagyüzemi előállítására, az mRNA-s technológia ezt tisztában jobban megoldja. És ahogy láthatjuk a vakcinák bevetését itt a COVID alatt, azt látjuk, hogy hát mind számban éppen tegnap olvastam, hogy 13 milliárd dózis került beadásra mRNA-s vakcinából, ami egy hatalmas szám, és rendkívül nagy sikerrel, tehát több millió ember életét mentette meg, és a súlyos megbetegedéstől óvta meg. Itt egy nagy siker volt ez, és hát ezen a sikeren felbuzdulva egy tiszta elérhető technológiát jelent a jövő számára is, de azért vírusfüggő lesz, hogy majd melyik nem itt lehet bevetni.
Illetve akkor, hogyha jól veszem ki a szavaiból, akkor az sem egyértelmű, hogyha mondjuk egy teljesen új vírus jelenik meg, akkor azt olyan gyorsan be lehet majd, mármint ezt az mRNA-s alapú vakcinát vetni, mint az történt a COVID esetében.
Egyáltalán nem biztos. Ez nagyon jó, hogy így hangsúlyozzuk. A vírusnál ugye kell a virológiai ismeret, kell az immunológiai ismeret, hogy az az adott vírus, annak az adott vírusnak melyik része az, ami a szervezetünkben a protektivitást, a védelmet kiváltja, és aztán ezt a részt hogyan lehet stabil állapotban felhasználni, stb. És akkor jöhet az mRNA-s technológia, amiről már beszéltünk a korábbiakban. De alapvető virológiai, immunológiai ismeretek kellenek vírusspecifikusan. Nagyon furcsán fog hangzani, de ilyen szempontból azért szerencsénk volt a COVID-dal, mert egy koronavírus jött, és tehát azokra az emberiség már készült. Ha nem egy ilyen vírusról lesz szó a jövőben, ne legyen ilyen, akkor nem biztos, hogy ilyen gyors lesz a vakcina előállítása, készítése, bevetése.
Úgy fogalmazott, és ez nagyon megragadta az én fantáziámat, figyelmemet is, hogy megszelidítette gyakorlatilag Karikó Katalin és társa ezt az mRNA-s alapú technológiát, a vakcinát. COVID-oltások esetében teljesen megszelidültek a vakcinák, vagy azért voltak itt olyan utóhatások, amik nem mindenkinek nyerték el a tetszését?
Ez egy nagyon érdekes dolog. Az átlagember számára ilyenkor mindig olyan gonoszú hangzik, hogy mellékhatás, meg utóhatás. Minden egyes gyógyszerkészítménynek van ilyen. Bárki leveszi otthon a polcról a fejfájás csillapítót, vagy bármelyik gyógyszerkészítményt, amit napi szinten bevesz, láthatja a gyógyszer leíratban azokat a mellékhatásokat, amiket ritkán extrémisztán jelentkezhetnek, stb. Nyilvánvalóan a vakcinák esetében is ugyanez megtörténik. Ám hogyha megnézzük azt, hogy milyen széles körűen lett bevetve, és egyébként milyen eredménnyel, akkor azt kell mondani, hogy még a gyógyszerfejlesztések történetében is sikersztori. Tehát egy nagyon jó reaktogenitású, nagyon jól bevethető gyógyszerkészítmény lett az mRNA-s vakcina. Nem hiába egyébként, azt hiszem talán a Nobel-díj indoklásába is a vakcinát talán kiemelték, de ha nem is ott, akkor a hírekben mindenképpen. Úgyhogy az átlagember számára azért ezzel a gyógyszer hasonlattal szoktam elhessegetni itt ezt a mumust, hogy milyen gonosz, meg milyen rossz a vakcina. Nem, pontosan olyan, mint bármi más, és ha az ember nem bízik a vakcinába, akkor ne bízzon a fejfájás csillapítóba se. Sokkal nagyobb figyelemmel lett, sokkal nagyobb elemszámon lett vizsgálva a biztonságossága. És hogy még jobban alátámasztam a gyógyszerbiztonsági vizsgálatokat, ha emlékszünk még, biztos, hogy sokan emlékeznek a vérrögképződésre, ugye a vektorvakcinák esetében. Hát pontosan ez a gyógyszervizsgálati, biztonsági vizsgálati mechanizmus szűrte ki időben, és ismerte föl, hogy igen, ritkán, de mellékhatásként tud szerepelni a vektorvakcináknál. Úgyhogy az, ami úgymond a modern gyógyászatot, modern gyógyszeripart meghatározza, a biztonsági előírások, vizsgálatok, azok működtek most is sokkal nagyobb elemszámon, abszolút sikersztori.
Na most nekem lehet, hogy ez csak a személyes véleményem, de én úgy tapasztalom, hogy a koronavírus idején, vagy amikor ez ugye a csúcson volt, akkor egy nagyon erőteljes tudatossági javulás, vagy fokozódás volt tetten érhető az emberek gondolkodásában, és ez arra is irányult, hogy majd a jövőben hogyan tudjuk ezt, vagy ehhez hasonló vírusokat és járványokat elkerülni. Ön hogyan látja, hogy ez a tudatosság ez megmaradt? Mert én úgy érzem, hogy egyfajta jótékony homály fedi most ezt a témakört.
Ez nagyon érdekes dolog a társadalmi reakció, jó, hogy szóba került. A virológusként engem is és sok kutatótársamat ez lepett meg a legjobban, hogy mennyire nagy kitettségben és milyen széles skálán vált láthatóvá a társadalmi reakció, és ez a pozitívtól a negatívig tudó szemmel nézve mindenféle téren jelentkezett. Ugye voltak a vakcina ellenesek, vakcinatagadók, akik még a maszkot is egyfajta démoni, nem tudom miként élték meg, és voltak azok, akik hallgattak a tudomány szavára. Valami olyasmi lenne az optimális a jövőre nézve, hogy az emberek valóban a valódi tudomány szavát és a valódi tudományos értékeket ismerjék fel és azt kövessék. Ugyanakkor ez nem az emberek hibája, hogy ez nem jutott el. A legnagyobb tanulság számomra legalábbis, és ez mind a végrehajtási, tehát a döntéshozói szinten, mind a tudományos szinten a kommunikáció. A megfelelő időben, megfelelő módon, megfelelő mértékben történő kommunikáció, hiszen nem szólunk az emberekhez, nyilvánvalóan az internet világa, majd ők megtalálnak ott ilyen-olyan információkat, és nagyon könnyen belesüppednek be, ha nem is tudom, minek nevezzem őrületbe, amikor riogatják őket mindenféle egyébként tudományos szemmel nézve nevetséges dologgal, de mégis óriási tud menni a legbanálisabb őrültség is. És ez egy óriási tanulság a járványnak, hogy többet kell a tudományról beszélnünk, és és jobban ott kell lenni az emberek közelében az igazi tudománnyal és ennek a szavával.
Van egyébként most olyan vírus, és talán nem jó kifejezést használok, ami ön szerint, mint virológus izgalmasnak tekinthető. Szándékosan nem azt a kifejezést használom, hogy amitől tartanunk kéne, mert ez egy kicsit ilyen szenzációhajház, hanem inkább ez az izgalmas vagy érdekes vírus.
Sajnos túl sok is van, tehát ha valakit mélyebben érdekel, az Egészségügyi Világszervezetnek van egy prioritási listája, ott számon vannak tartva. Az egyik ilyen bizottság, szakértő bizottságban én is tag vagyok, és azt mérlegeljük néhány évente, hogy az új tudományos ismeretek fényében kerülhet-e föl újabb vírus a listára. Ezek azért fontos listázni ezeket a vírusokat, mert ami a listára fölkerül, azokat tartjuk prioritásnak. Gyorsan azt a fajta megismerést, amit itt a koronavírusoknál itt az interjúban említettem, azt a megismerési utat, azt gyorsan végig kell járni, hogyha ne agyisten egyszer valamelyik tagjuk járványt okoz, akkor legyen mihez nyúlni a fiókban, és be lehessen vetni akár az mRNA-s technológiát, vagy bármi mást. Ez a lista, ez egy nagyon széles skálán mutatja a vírusokat, tehát több ilyen vírus is van. Ezt most nem azért mondom, hogy féljünk, ezt azért mondom, hogy lássák az emberek, hogy a tudomány azért dolgozik és gondolkodik. Nem hiába tudtunk arról beszélni, mert jó van a járvány előtt, hogy a denevér eredetű koronavírusok azért ott vannak a listán, és várható, hogy újra megjelennek, hiszen már kétszer történt ilyen, és lám megtörtént harmadszorra, úgyhogy a tudomány azért ad egy ilyen magabiztosságot, hogy legalább tudjuk, hogy mire számítsunk, a többi meg már a szerencsén múlik, hogy valóban bejön a számításunk.
Az elmúlt percekben Kemenesi Gábor virológust hallották, most pedig egy hazai gazdasági témával folytatjuk, ugyanis önkéntes kamatplafon bevezetését kéri a Gazdaságfejlesztési Minisztérium a hazai bankoktól. A lakossági, lakáscélú hitelek esetében ez a felső határ, ez a kamatplafon 8,5%, míg a vállalkozói forgóeszköz hitelek tekintetében 12%. Amennyiben a bankok alkalmazzák a kamatplafont, ugye a minisztérium vállalásának értelmében, ha a jegybanki alapkamat ismét egy számjegyű lesz, kivezetik a vállalkozásokat érintő kamatstoppot. Arról egyenlőre nem született döntés, hogy mi történik, ha egy bank nem alkalmazza önkéntesen a kamatplafont, amit a Gazdaságfejlesztési Minisztérium elvár. Tóth Leventét, a Bank 360 pontú vezető szerkesztőjét, szintén Molnár Gábor kérdezte.
A múlt héten a bankok különadójának megemelésének ötlete az, hát hogy úgy fogalmazzak, nem aratott osztatlan sikert, egyből le is söpörték ezt az asztalról. Most egy másik vonalon indult el a kormány, mondván, hogy hitelezés nélkül nincs fenntartható gazdasági növekedés. Mi erre a megoldás? Ez a kamatplafon lehet az? És ha igen, akkor hogy néz ez ki pontosan?
Amit most a Gazdaságfejlesztési Minisztérium bejelentett, lényegében egy ilyen bársonyos késztetés, hiszen azt kéri egyelőre a bankoktól, hogy a lakáshitelekre és a vállalati forgóeszköz hitelekre vezessenek be egy kamatplafont. Ez a lakáshiteleknél 8,5%-os THM-et, tehát teljes hiteldíj mutatót jelentene. Az nem derül ki, hogy mi történik akkor, hogyha a bankok nem vezetik be önként ezt a kamatplafont, de hogyha feltételezzük, hogy hétfőtől mondjuk ennyi lenne a maximális THM-je a érintett lakáshiteleknek, akkor azt látjuk, hogy ehhez minden banknak csökkenteni kellene a kamatát, hiszen még a legjobb THM-es ajánlatok is most 8,5% fölött vannak. Vannak már 9% alattiak valamivel, de még a legjobb ajánlatoknál is 4,5%-os csökkentésre szükség lenne, és vannak bankok, ahol akár egy vagy másfél, vagy akár ennél nagyobb csökkentés is kellene ahhoz, hogy a 8,5%-ot elérjék. Ez törlesztő részletben azt jelenti, hogyha mondjuk egy 10 millió forintos lakáshitelt nézünk 20 évre, akkor a 8,5%-os kamatplafonnál 86 ezer forint körül alakulna a havi törlesztő részlet. Ez a jelenlegi legjobb ajánlatokhoz képest néhány ezer forintos spórolás, de a drágább ajánlatoknál már ez egy 10 ezer forintos nagyságrend is lenne havonta. Azért, hogyha a bankok ezt együtt vezetik be, ez nyilván egy versenyjogi problémát is felvethet, tehát biztos, hogy valamiféle mentességet akkor ebben az esetben kell nekik kapniuk, jogszabályi mentességet, hiszen különben ez egy kartell lenne.
Ha már itt az extra profit adóval kezdtem, a bankok, hogy úgy mondjam, jobban örülnek ennek a mostani kamatplafon irányú kérésnek, mint az extra profit adó megemelésének örültek volna? Vagy lehet ilyen összehasonlítást tenni?
Hát ezt csak akkor lehet megtenni, hogyha tudnánk azt, hogy mi a másik, tehát hogy mit mond a kormány arra, hogy ha nem vezetik be a kamatplafont, akkor ez is ez fog történni. Ugye ez az extra profit adó megemelésének a mértékétől függ. Az szinte biztos, hogyha ezt így bevezetik, akkor hát lényegében bemegy az ember a bankokba, és egy darabig szinte azonos lakáshitel paramétereket fog találni THM-ekbe, mert 8,5% alá nem nagyon fognak mostanában menni a bankok. Esetleg más feltételekben lehet versenyezni a bankoknak. Természetesen kérdés, hogy ugye meddig marad, ha lesz ilyen önkéntes kamatplafon, vagy ugye elképzelhető, hogyha nem vállalják önként a kamatplafont a bankok, akkor a kormány ezt jogszabályi kényszerrel vezeti be, hogy ez meddig marad fönn. Ugye erre is van egy javaslata a kormánynak, hiszen azt mondja, hogy ez addig lenne, amíg egy számjegyűre nem csökken egy banki alapkamat, bár itt valójában a kamat stopról beszél, hogy azt vezetik ki a vállalati hiteleknél, a lakossági kamatstopot meg csak felülvizsgálják. Tehát úgy tűnik, hogy itt egyrészt van a kamatplafon, másrészt van a kamatstop, tehát minthogyha ez két szálon menne, tehát az egyik oldalon egy kamatplafont kellene vállalni a bankoknak, a másik oldalon pedig többek között a kamatstop a jelenlegi kamatstop kivezetésével ellentételezne a kormány.
Erre a bankok képesek lehetnek? Tehát ki tudják ezt gazdálkodni?
Bankok természetesen mindenre képesek lehetnek, hiszen a kamatstop is egy olyan intézkedés, amit ők kényszerűen legyelnek, annak a veszteségeit folyamatosan számolhatják. Itt azért azt kell figyelembe venni, hogy ugye a lakáshitelezés pillanatnyilag, az új lakáshitelezés, az meglehetősen alacsony szinten van. Nyilvánvaló veszteséget jelent ez a bankoknak, akár vállalati, akár új lakáshitel oldalon, de ez a veszteség ez más, mint a kamatstop, ami már egy meglévő nagy állománynak a folyamatos kamatvesztesége. Tehát nyilván ezt kell mérlegre tenni a bankoknak, hogy az egyik oldalon kapnak egy vállalást a meglévő kamatstoppok kivezetésére, vagy felülvizsgálatára, a másik oldalon pedig akkor a lakáshiteleknél lejjebb kell venni a kamatokkal. Plusz ugye ott van még a bankadó, az extra profit adó, aminél ugyancsak számolhatnak azzal, hogy ha ezt meglépik, akkor ezzel szemben a másik oldalon, hogy nem kapnak egy újabb pofont.
Kérdés, hogy akkor nyerhetnek-e annyit ezzel, mint amennyit veszítenének, vagy veszíthetnének?
Hozzá kell tenni azt is, hogy természetesen a bankok alapvetően hiteleket akarnak eladni. Tehát a bankoknak is érdeke az, hogy olcsóbb lakáshiteleket kínáljanak, és a folyamatos jegybanki alapkamat csökkentés azért már lejjebb vitte valamelyest a lakáshitelkamatokat. Tehát ezért is van az, hogy már a 8,5%-os THM-ek közelében találni ajánlatokat. Tehát ha így folytatódik egy banki alapkamat csökkentés, akkor azért magától is egy-két hónapon belül már előállnának ilyen ajánlatok, de ez még nem lenne általános a piacon. Egy-két hónapon belül, vagy akár egy hónapon belül lennének már 8,5%-os THM-díj ajánlatok, de ez még csak a legjobb ajánlatoknál lenne így, más bankok pedig még akár egy vagy két hónap múlva is azért lehet, hogy fél vagy 1%-kal odébb lennének, mint a 8,5%-os THM.
Na most van itt egy másik érdekesnek tűnő, vagy legalábbis elsőre izgalmasnak tűnő aspektus, ez pedig a hasonlóság, vagy a párhuzam az élelmiszerárstoppal. Beszélhetünk ilyesmiről? Tehát okozhat-e ez a kamatplafon mondjuk hasonló jelenségeket, hasonló anomáliákat, mint amit korábban ugyan más szegmensben, de az élelmiszerárstopp okozott?
Ha arról beszélünk, hogy az élelmiszerárstoppnál az történt, hogy az ott elszenvedett veszteségeket máshova terhelték az érintett cégek. Ez természetesen a bankszektorban is előállhat, és nyilván elő is állt már, hiszen a kamatstopp az a bankok által lenyelendő veszteség volt, és például azt a más területeken, mondjuk a számlaköltségeknél, vagy minden olyan költségelemnél, amit a bankok az inflációval megemelhettek, ott bizony idén azt láttuk, hogy jellemzően kőkeményen kimaxolták az emelést. Itt is van a bankoknak lehetősége arra, hogyha az egyik oldalon egy plusz terhet vállalnak, vagy kapnak, akkor azt bizonyos költségelemekben megpróbálják visszaszedni az ügyfelektől.
Az elmúlt percekben a Bank 360.hu vezető szerkesztőjét, Tóth Leventét hallották, és ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába, én köszönöm szépen a figyelmüket, hamarosan friss hírekkel jövünk itt a Trend FM-en.
Ez volt a reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.